A mai téma, amit elétek hoztam, az egy eléggé alapvető téma, vagy alapvetés téma, ez pedig a megtérés és újjászületésnek a kérdésköre. És mielőtt még bármibe belevágnék, most ki fogunk próbálni valamit, jó? Megkérném szépen a felvétel kedvéért, csak az úriembert ott a monitor mögött, hogy léptesse a fóliát. Oké. Azt kérlek szépen, igen, köszönöm. Hogyha ezt itt beolvassa bárki a telefonján, vagy fölmegy a slido.com-ra és beírja ezt a számot, akkor ott lehet kérdéseket beírni, amit a végén meg fogok nézni, és hogyha igyekszem válaszolni, hogyha 500 kérdésen, akkor nem fog tudnék válaszolni, ettől nem tartok. Ezt azért teszem, hogyha esetleg egy kérdés megfogalmazódik benned, ami nem érzed, vagy nem akarod, lehet névtelenül is feltenni a kérdéseket, vagy névvel is. Ez rajtad múlik. Lehet kérdezni, és a végén akkor azokra ki fogunk térni. Jó, erre hagyni fogok időt. Egy olyan kérdéssel indítanék, hogy mi az, hogy keresztény? Ki a keresztény? Kis interakció. Szerinted ki a keresztény? Aki Jézus követi, igen. Más definíció, más ötlet. Köszönöm. Tök jó. Egyéb? Ki a keresztény? Aki újjá születik? Akiben ott lakik a Szent Szellem? Aki úgy dönt, hogy az lesz? Igen. Akarja megismerni az atyát. Így van. Amen. Az Abcsel 11.26-ban olvassuk ezt. Felolvasom az Abcsel 11.26-ot. Az antiókiai gyülekezet. De megkeresem a mondat elejét, ami a 25-ös vers. Barnabás Tarzuszba is elment, hogy felkeresse Sault, és rátalálva magához vitte Antiókiába. Így aztán egy teljes esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és nagy sokaságot tanítottak. Ugye az első pogány gyülekezet, ami egyébként kiküldte Pált is, meg Barnabást az útjára, a missziói útjára. A tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztjéneknek. Az, hogy keresztjén vagy keresztény, ez igazából tök mindegy. Jó, tehát hogy a régiesebb forma a keresztjén, halljátok ezt majd itt ott. Tehát a Bibliában is le van írva, hogy az, hogy keresztény, az megjelent, de először a pogány gyülekezeteknél jelent meg. Most nem adok választ arra a kérdésre, hogy mi az, hogy keresztény, de bár itt ad egy kis izét, rávezetés van ebben a 26-os versben, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Mi kell az, hogy az ember üdvözüljön? Hoztam pár igeszakaszt. Az lesz majd az egyik, köszönöm szépen. A Máté 19. Gazdag ifjúnak a története. Máté 19. 16-17-es vers. Tehát a gazdag ifjú egyszer odament hozzá egy ember, már Jézushoz, és azt mondta neki, Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig így felelt, miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, az üdvözülni, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett, melyeket? Jézus pedig azt mondta, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Jézus megkérdezte, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek, és íme, itt Jézus ad neki egy felsorolást. Tartsd meg a parancsolatokat. Nézzük meg az Abcsel 16-ot. Ott is van egy válasz erre, Abcsel 16, 30-31-es vers. A filippi börtönőrnek a története, innen már beugorhat, amikor éjszaka ugye börtönben van Pál és Szilász, és ők neki állnak dicsőíteni, földrengés támad, kinyílnak a celláknak az ajtajai, ők nem menekülnek el, hanem ott maradnak a cellákba, és tovább dicsőítik Istent, és akkor, amikor a börtönőr éppen öngyilkos akar lenni, ugye már, hogy ha megszöknek a rabok, akkor vagy öngyilkos lesz, vagy őt kivégzik, tehát akkor már inkább öngyilkos akar lenni helyette, akkor szólnak neki, hogy itt vagyunk mindannyian, ne bánts magad. És aztán utána éjszaka magához veszi Pált és Szilászt, a saját otthonába viszi, enni, inni nekik, és ezt kérdezi tőlük. Uraim, Pál és Szilász, uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Oké, most akkor a parancsolatokat kell megtartani, vagy hinni Jézusban. Menjünk tovább. János 3:3. A Nikodémus Jézusnál. Kettes verstől olvasom. Eljött Jézushoz Nikodémus éjjel, és azt mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, ha az Isten van vele. Jézus így válaszolt neki. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Na, itt már a harmadik válasz, igaz? Menjünk tovább. Márk 16. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Oké, akkor hinni és megkeresztelkedni kell. Nézzük meg a Zsidók 12-t. Azt hiszem, ez lesz már a hatodik? Ötödik. Zsidók 12. Itt van Zsidók 11, Zsidók 12, 14. Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Megszentelődés. Na most akkor melyik? Melyik a jó válasz? Mindegyik. Mindegyik. Igen, mindegyik. Mindegyikben van egy része az igazságnak, ami szükséges, és egy kicsit nézzük meg ezeket. Megnézhetjük, meg is fogjuk nézni az igéverseket konkrétan, de először is, ugye ezt mondtam, hogy erről lesz most szó, hogy megtérés és újjászületés. Tehát mi az, hogy megtérés? A megtérés annyit jelenti, hogy az embernek a gondolkozása megváltozik. Ha valaki megtér, az nem az újjászületés. A megtérés az, hogy én megyek ebbe az irányba, aztán megyek ebbe az irányba. Hát mondjuk szokták mondani, hogy 180 fok. Hallottam, hogy már annyira izé, már 360 fok is, de igen, a matek szakosok nevetnek, többiek nem. Jó, oké, meg a mérnökök is. Lehet menni 90 fokba is. Tehát más irány. Tehát, hogy más irányt vesz a gondolkodásom. Ahogyan eddig gondolkoztam magamról, a világról, mindenről, ez megváltozik. A megtérés, én azt mondanám, hogy az egy eredmény, az egy gyümölcs. Az valaminek a következménye. És mi az újjászületés? Az újjászületés az pedig egy olyan valami, hogy én belülről megváltozom, de úgyhogy nem is látom. Nem is látom. Erről beszél Jézus Nikodémusnak. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Hogyan születik újjá az ember? Még menjünk egy lépés vissza. Amikor újjá születik az ember, ugye az embernek van egy teste, van egy lelke, és van egy szelleme. Az ember a testét érzi, meg látja, a lelkét is érzi, mert most vidám vagyok, most szomorú vagyok, most nem tudom, örülök, most nem örülök. A szellemét viszont az ember nem érzi. A szelleme ott van az emberben, az életet adó része, de te nem látod. Nem látod, ahogyan korábban volt szó egy tanításban, hogy egy tükrön keresztül lehet látni, ami az ige, hogy mi van az én szellememben. Az ige megmondja, hogy mi van az én szellememben. Na most az újjászületéskor az embernek a szelleme kicserélődik. Erről teológusok vitatkoznak. Egészség. Annyira vita része engem nem érdekel. A lényeg az, hogy az én szellemem az újjászületésemkor megváltozott. Minden ember, amikor megszületik, úgy jön ebbe a világba, hogy egy halott szelleme van, amelyik elszakadásban van Istentől. Ezt nem azért születik így valaki, mert ő gonoszan születik, mert ő már az anyamében vagy előre elrendelve büntetés alatt van. Nem, ez Ádámnak és Évának a bűnének a következménye, hogy az ember halott szellemmel születik, és az újjászületéskor kicserődik. Isten elveszi belőlünk ezt a szellemet, a halott természetet, halott szellemet, és egy élőt ad helyette. Egy örök élőt, Jézusnak a szellemét adja helyette, mi belénk. Ez az újjászületés. És az újjászületés, ha megtörténik, akkor az, ami ott legbelül van bennünk, leges-leges legbelül, amit talán még nem is látunk, ami visz minket valamerre, az megváltozik, és másfelé fog vinni minket. És ezért mondom azt, hogy a megtérés az a következménye az újjászületésnek. Tehát, ha én megváltoztam belülről, akkor előbb vagy utóbb ebből látszódni fognak dolgok. Ebből látszódni fognak dolgok. Hogy mennyi, az egy más kérdés, de látszódni fognak. És hogy mitől fog több látszódni, mitől fog kevesebb látszódni, ez megint egy más kérdés. Most gondolkozom, hogy milyen jó példával lehetne ezt szemléltetni, de nem jutott eszembe eddig egy jó példa erre. Na, menjünk tovább. A gondolkozás megváltozása a megtérés. Ez mit jelent akkor, hogy melyik részét érinti az embernek? Test, lélek és szellem, ugye erről beszéltünk. Pera? A lelkét? A megtérést ki csinálja? Én vagy Isten? Mindketten. Az újjászületést ki csinálja? Azt Isten csinálja. Itt a mindketten szó egyébként igen, mindketten, mert önmagunktól képtelenek volnánk rá, de ugye a megtérésben, tehát ez nem úgy történik, hogy az ember megtér, és remélem, hogy az ifjúság a kérdéseket írogatja éppen a szlájdon. Jó? Aminek örülök, hogyha az történik. Tehát amikor az ember megtér, ebben én részes vagyok. Ebben én részes vagyok. Tehát nem az van, hogy így varázsütésre tikk, és már is másképpen gondolkozom. Megváltozhatnak a vágyaim. És meg is változnak a vágyaim. Lehet, hogy valami előtte, az újjászületésem előtt örömet okozott, nem tudom, alkohol mondjuk, igazából őszintén vagyok, nem soha nem okozott örömet, még a megtérésem előtt sem, és utána megváltozik, mert nem okoz örömet. Van ilyen, vannak ilyen bizonyságtételek is, hogy, hogy a mondjuk ez imádság után, de van ilyen, hogy valakinek íz lett, alkohol, utána bemegy ugyanarra a helyre, ugyanazt az italt kéri, és már nem ízlik neki. Isten így megváltoztatja. Tehát az embernek a belső mozgatórugói, belső motiváció, belső vágyai, ezek megváltoznak. Ezek megváltozhatnak, de a gondolkozásom, hogy hogyan gondolkozom a világról, ezek valahol függetlenek a vágyainktól. Tehát ez a... Nekem úgy sem fog sikerülni, hiába vágyhatok jóra, de hogy közben úgy gondolkozom, hogy nekem úgy sem fog sikerülni valami, akkor nem nagyon fogok próbálkozni. Most ez csak egy példa akar lenni. Lehet, hogy belülről egyre inkább vágyom valamire, az én szellemem egyre inkább vágyik valamire, de hogyha nem változik meg, ahogyan gondolkozom, nem térek meg, akkor nem fog változni az, hogy mi látszódik kívülről. Van egy ilyen elv, ugye, hogy Isten nem kér tőlünk olyat, amire nem vagyunk képesek. És egyébként akkor lapozzuk fel a Róma 12-t, az idevágó igeszakasz, amiről szó volt, de szerintem nem lehet elégszer hallani. Róma 12 eleje. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Elmétek megújulása által változzatok el. Ez a megtérést írja le. Ahogyan én megváltozom az elmém megújítása által, ahogyan gondolkozom. És ezt én csinálom. Tehát Pál azt mondja, kérlek azért titeket, tegyétek ezt, tegyétek azt, tegyétek amazt. Tehát Pál apostol tehát kér dolgokat a rómaiaktól, a római gyülekezetnek a tagjaitól, hogy ők tegyék ezt, változtassák meg a gondolkodásukat. Térjenek meg. Térjenek meg. Ez mit jelent mondjuk, mi az, ami az ember gondolkodásának a része? Mit tartok értékesnek mondjuk? Mit tartok fontosnak? Nekem nagyon fontos, hogy nem tudom, a legszebb ruhákba járjak, a legszebb autóm legyen, a legszebb nem tudom, mondtam valamit. Ne ez legyen fontos. Változom meg. Változtasd ezt meg. Igazodjál Istenhez. Ez a megtérés, ami az újjászületésnek egy gyümölcse. És én ezt, nekem ezt akarnom kell. Akkor újjászületésről. Felolvasom az 1 Péter 1-et. Egészet, 1 Péter 1.23-at. Az hosszú lenne. Vagyis a mondat eleje, ami a 22-es vers. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a lélek által. És egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Istennek élő és maradandó igéje által. Itt van egy igevers, ami leírja azt, hogy hogyan születik újjá az ember. Istennek az igéje által. Ugye szintén Pál apostol mondja a római levélben, hogy hogyan születhet valaki újjá, hogyha nem is hallotta az igét. Hallani kell az igét. Mindenki, aki újjá született, az valahol, valamikor hallotta az evangéliumot. Tehát nincs olyan, hogy újjá születik valaki, úgyhogy nem hallotta az örömhírt, nem hallotta az evangéliumot. Olyan nincs. Hallania kellett az evangéliumot, és a hittel azt el kellett neki fogadnia. Hogy nagy hit, kicsi hit, milyen hit, ez egy másik kérdés. El kellett fogadni az evangéliumot, és ezáltal tud újjá születni. Akkor nézzük meg, ugye azt mondta a filippi börtönőrnek, Pál és Szilász, mi kell ahhoz, hogy üdvözüljek? Higgyél az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Én azt gondolom erről, hogy ez nem azt jelenti, hogy a filippi börtönőrnek a megtérése révén, vagy hite révén az egész háza népe automatikusan üdvözül, hanem az, hogy ha egy családnak a feje megtér, akkor az kihatással van az egész háza népére, és mindannyian szembesülni fognak ezzel, hogy ups, most a családfő hisz, úgyhogy akkor valószínűleg nekem is ebbe az irányba kell mennem. És ezáltal a többiek is, hogyha hisznek, akkor üdvözülhetnek. De mit mond? Higgyél Jézusban. Jézus, emlékszem, hogy a főpap imájában, ami János 17-ben van, azt mondja, hogy ennyit mond, hogy és ők elhitték, hogy én tőled jöttem. Hogy én tőled jöttem. Elhitték. Ezáltal lettek tanítványok, ezáltal üdvözültek, hogy elhitték Jézusról, hogy ő az, akinek mondja magát. Ezekben mind igazság van. Mi az, hogy hinni Jézusban? Nézzük meg a Máté 16-ban. Ott is van egy történet, az Péter vallástételének a története, ugye több helyen is található az evangéliumokban. Most Mátéból olvasom föl. Máté 16. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti? És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Folytatja tovább. Ugye itt hangzik el először a tanítványok szájából, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az eljövendő, te vagy a messiás, te vagy a megváltó. Te rád várt eddig az egész zsidó nép. És azt mondja Jézus, hogy Péternek ezt nem csak úgy kipattant a fejéből. Ezt Isten jelentette ki neki. Isten adott a szívébe egy kijelentést arról, hogy kicsoda Jézus. Tehát ez a Jézusban való hit, az azt jelenti, hogy megvan bennem egy belső meggyőződés arról, hogy Jézus az, akinek mondja magát. Amikor megyünk az utcára utcamissziózni, ugye van az a szórólap, azzal szoktuk kezdeni, általában eltérhetünk tőle, de általában így szoktuk, hogy adhatunk egy szólapot Jézusról, hogyha nem az van, hogy húzunk el a csillag-csillag, akkor odaadjuk neki, és megkérdezzük tőle, hogy hallottál már róla? A esetek 90%-ában azt mondják, hogy igen, persze. A maradék 6%-ban azt mondják, hogy nem, és közben csak szivatnak minket. A fönnmaradó 3-4%-ban tényleg azt mondják, hogy nem igazán. Egyébként egész megdöbbentő, hogy van, aki tényleg így nem igazán hallott Jézusról. De van ilyen. És akkor mindig annyira olyan szívet melengeti, hogy váó. Pál apostol is mondta, hogy én inkább olyan helyre megyek, ahol nem más alapra építek. Tehát, hogy olyan helyen hirdetem a Krisztust, ahol még nem hirdették. Úgyhogy ez mindig van egy valami nagyon megtisztelő. De mindenkiben ott van az, hogy persze hallottam Jézusról. Ugye akkor azt szoktuk kérdezni, és azt elhiszed, hogy, vagy azt hallottad, hogy ha hiszel benne, akkor örök életed lehet? Na itt már kezd, hogy is mondjam, nagyobb lesz a szórás, hogy milyen válaszokat kapunk. De van, aki simán mondja, hogy persze hallottam, persze, igen. És ugye Magyarország keresztény ország, és a legtöbb ember úgy nő föl, hogy ezeket hallja. Én is legelőször. Na jó, jártam hittanra még kicsiként, abból sokra nem emlékszem, csak hogy sokat mosolygott a papbácsi, körülbelül ennyi. De aztán középiskolánban, állami középiskolai gimnázium, és ott tanultunk a Bibliáról, szerintem ott kaptam a legelső alapot arról, hogy mi az, hogy Biblia, meg mi az, hogy Isten, meg Jézus, meg ilyesmi. Néztünk a videókat. Most voltam nemrég egy osztálytalálkozón, ahol beszélgettem ugyanezzel a tanárnővel, hát már kicsit idősebb. Hát kiderült, hogy egy hívőnéniről van szó, akkor fogalmam se volt. Szerintem azt sem tudtam volna, hogy mi az, hogy hívő. Ő nagyon megörült, mikor látta, vagy mondtam, hogy hát én is. Akkor ezt gondolom pedagógusoknak örömteli ezt látni. Tehát mindenki lát ilyeneket, hall erről. És mivel így nőnek föl az emberek a fejükben, ezt így tényként kezelik. Persze, hallottam, persze ez így van. De hinni Jézusban mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy igen, tudom, hogy Jézus élt. Elhiszem, hogy ő tényleg élt. Ezt még, hogy történészek sem vitatják, még nem hívő emberek sem vitatják. Igen, hiszem, hogy ilyeneket is kapunk választok. Hiszem, hogy élt, hiszem, hogy tényleg ott volt valami, tényleg tett csodákat. Föltámadás, azt már többen kétségbe vonják. De elhinni azt, hogy Jézus valóban élt, valóban meghalt, valóban föltámadt, ez önmagában, ez még nem ez a hinni Jézusban. Tehát van egy általános hit, amikor azt mondom, igen, persze, hiszem. Hogy ne hiszem. Meg van az a hit, hogy talán tisztában vagyok annak a következményeivel. Szokták mondani a Bibliát, hogy az egy szerelmes levél. Szokták ahhoz hasonlítani. Én úgy próbálom kihegyezni ezt, amikor vadidegenekkel beszélek erről, hogy Jézus a te megváltód-e? A tiéd-e? A te bűneidért halt-e meg? Mondod-e? Úgy gondolod-e, és ki is mondod-e azt, hogy ő a tiéd, és a te bűneidért halt meg? Személyessé teszem. Nem általános, személyessé. Tehát hinni Jézusban, ebben van egy személyesség. Hogy ő az enyém. És én az övé. Mint hogy Péter is, ez a Péternek a vallástétele, hogy nem tudom, filmekben is láttátok, hogy hogyan játsszák ezt a jelenetet el, biztosan. Tehát nem az van, hogy igen, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát nem így adják elő. Hanem átéléssel, hogy igen, én hiszem. Nem vagyok jó színész, vannak, akik tehetségesebben ebben nálam. De Péter ezt biztosít benne, hogy belső meggyőződésből is átéléssel mondta. Mert ez az övé volt, ez a kijelentés. Akkor mikről szólnak még ezek az igeversek? Azt mondja, hogy gazdag ifjú. Tartsd meg a 10 parancsolatot. Szerintem nem néztem meg, szerintem még 10-et sem sorol föl neki Jézus a 10 parancsolatból. Csak párat. Tartsd meg. Miért mondta ezt neki Jézus? Abban igaza van Jézusnak, vagy nyilván igaza van Jézusnak, de úgy értem, hogy amit itt mond, ennek az igeversnek igenis fontos, hogy ahhoz, hogy valakinek üdvössége legyen, a törvényt mondhatjuk úgy, hogy meg kell tartania, vagy amit a törvény előír. Hány parancsolat van a törvényben? Tudja valaki? 10 000? Nekem meg 10 000 rémlik. 10 000 parancsolat. Most például kettő gyerekem is megy új iskolába, hogyha az iskolai első tanítási napon kapnának egy ilyen papírt, vagy papírhegyet, hogy itt van az iskolai házirend, 10 000 pontból áll, ezt kell betartsod ahhoz, hogy ne kapjál beírást, szülődet ne hívják be, ne kapjál egyest. Mit gondoltok? Sikerülne ez a gyereknek? Nyilván. Nekem van egy tippem azért. Na, igen, ebből levonható a többi, így van. De a törvény ugye elénk ad egy kvázi szintet, egy mércét, hogy mint tudjátok, ugye van egy mondás is, hogy hát ezt meg kell ugrani, ezt a szintet, mint a magasugróknál, most volt az olimpia, nem tudom, látott-e valaki magasugrást vagy rudugrást, hogy ott van egy léc, és ezt át kell ugrani, és ha valaki nem ugorja meg, leveri a lécet, vagy föl se él addig, az bizony bukta. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Tehát elénk ad egy szintet a törvény, amit nekünk el kell érni. És ugyanez a zsidók 12 is, amikor szentségről, megszentelődésről beszél. Hogy ahhoz, hogy lássuk Istent, vagy meglássuk őt, szentségre van szükségünk. Ugye hogyan nyer el az ember, hogyan lesz az ember szent, hogyan tudja az ember megugrani a törvénynek a szintjét? Önmagában sehogy. Ez az evangélium. Sehogy. Sehogy. Ha megkapja, akkor köszönöm szépen, 613 elemű házirendet megkapja a gyerek az első nap az iskolában, akkor mi a helyes reakció, mint ahogyan a törvénynél is, mi a helyes reakció? Isten, kegyelmez rajtam, én erre képtelen vagyok. Kegyelemért könyörgöm. Ezért mondja az ige azt, hogy Isten mindenkit egybezárt a bűnbe, hogy mindenki megkegyelmezzen. Isten kegyelmére lehet egyedül számítani. És Isten ezt így akarja. Ez az ő akarata, hogy senki ne lehessen szent, vagy ne gondolhassa magát szentnek ő előtte azért, mert ő hogyan viselkedik, hogyan cselekedett, hanem azáltal, hogy hisz Jézusban. Azáltal, hogy Jézus a megváltója lesz szent helyette. Na, amikor valaki, tehát ki a keresztény, visszatérve az eredeti kérdésre, attól, mert valaki templomba jár, attól nem lesz keresztény, van egy Keith Green jut eszembe, ő neki az egyik, szerintem valami felvételen hallottam, hogy mondta azt, hogy annyira lesz valaki a templomba járástól keresztény, mint ha valaki a McDonald's-ba elmegy, annyira lesz hamburger, vagy hogy ő hamburger lesz. Tehát, hogy nem leszel a templomba járástól keresztény. És igen, az is igaz, hogy nem is kell templomba járni az, hogy valaki keresztény legyen. Nem gondolom, hogy okos dolog, ha valaki nem jár templomba, és úgy éli keresztény életét. Kifejezetten nem okos dolog, meg igazából nem Isten akarata szerinti, de attól még lehet üdvössége, Istennel kapcsolata, élheti az életét így. És üdvözül. Isten azt akarja, hogy közösségben az egyházához tartozzunk, része legyünk. Tehát azért, mert valaki valahova tartozik, attól nincs üdvössége. Az üdvösség mindig személyes. Az embernek a saját belső megváltozásáról szól, újjászületéséről, aminek következménye az, hogy megváltozik a gondolkodásom, és ezáltal az életemet is másképpen kezdem el élni. És ennek vannak kvázi, talán ezt hívják megszentelődésnek, ezt hívják, nem azt akarom mondani, ugye ezt szokták mondani, hogy vannak ugye alapkereszténység, aztán a haladó, aztán a középhaladó, aztán a szuperhívők, meg ezért. Nem, sőt, ha valaki ebben gondolkozik, akkor ott van az a példázat, amit Jézus mondott, a szőlőművesek példázata. Nap végén egy órát dolgozott valaki a szőlőben, és ugyanazt kapta a munkáért, mint aki egész nap dolgozott. Isten egyenlővé tesz mindenkit. Mindenkit egyenlővé tesz. Ha valaki a halálos ágyán tér meg, ugyanabban a dicsőségben részesül, mint az, aki a gyerekkorában megtér, és újjászületik, és az egész életében az Urat szolgálja, akit látjuk, hogy tízezres tömegeknek hirdeti az evangéliumot, és Isten fantasztikusan használja, ugyanazt kapja, ugyanabban a dicsőségben részesíti. Isten az üdvösség szempontjából kapnak majd jutalmat a következő világban az emberek attól függően, hogy mit csináltak itt, nem erről van szó, de Isten egyenlővé tesz mindenkit. Kereszténynek lenni, és nem csak annyit jelent, hogy az ember valamit elfogad a fejében, hogy valami valahogyan van része, de nem csak annyi. Van ebben valami személyes, egy belső megváltozás, ami az újjászületés, ami Istennek az igéje által történik, és egyébként a Biblia azt mondja, hogy ha szíveddel hiszed Jézust, hiszed, hogy ő az, aki, szájadat pedig megvallod, akkor üdvözülsz. És egyébként ez a keresztség pedig ugyanígy, de hogy Isten azt mondja, hogy ha hiszel, azt fejezd ki, keresztelkedj meg. Legyen ez egyik első dolog, amit teszel, miután hitre jutsz, keresztelkedj meg. És hogyha én megtértem, akkor nekem fontos, hogy Isten mit akar. Ezért meg fog keresztelkedni. Ennyiről szól ez az igevers. Élheti az ember az életét úgy, mint az előtte megtérése után. Én azt mondom, hogy technikailag élheti, egyrészt nem okos, másrészt Isten nem ezt akarja. Azt akarja, hogy megváltozzunk. Hogy megtérjünk, megújuljon a gondolkodásunk. És van egy... Tehát ahogyan az ember ugye újjászületést egy okkal hívja így a Biblia, mert egy ember, aki megtér, egy kis csecsemő szellemi értelemben, és el kell kezdjen felnőni, megerősödni. Ez egy visszatérő kép az igében. El kell jutnunk oda, hogy tehát a felnőttek legyünk. Felnőttek legyünk, szellemileg is. És ahogyan jobban megismerjük Jézust, jobban megismerjük a mi szerető mennyei apukánkat, annál inkább fogjuk őt jobban szeretni, és annál inkább fogjuk akarni azt tenni, ami számára kedves és számára örömet okoz. És láttam néhány embert, tehát, aki egészen furcsa. Én itt most az átadásról beszélek, vagy erre akarok, és itt ezzel akarom majd így zárni. Van az önátadásnak, vagy az átadásnak egy olyan szintje, mondhatjuk így szintje, hogy az ember ez így meg is döbben. Tehát van, aki úgy mondja, például Andrew Womack így fogalmazta, hogy mindent felrakok az asztalra Istennek. Mindent felrakok az asztalra. A zsebeim üresek, mindenem üres, itt van minden az asztalon. És mindent odaadok Istennek. John Wimber, emlékszem, hogy ő úgy fogalmazta meg, hogy én csak apró pénz vagyok Isten zsebében, és arra költem, amire akar. Így fogalmazta. Amikor Isten azt mondja, hogy menjél és költöz Afrikába, és indíts egy áruházat. Oké. Okay. Van az, amikor az ember ennyire... Tehát nem csak hisz, nem csak újjászületett, hanem odaadta magát Istennek. Nem csak az van, hogy keresi az életében azt, hogy mi Isten akarata, Istenem azt akarod, hogy itt dolgozzak, ott dolgozzak, ezt csináljam, azt csináljam. És ilyenkor az ember ugye a saját motivációit is ellenőrzi közben. Hiszem azt, hogyha Isten valamire indít, a motivációink azok rá cuppannak, rámozdulnak. Nem fog Isten, így gondolom, nem fog Isten minket úgy vezetni, hogy közben minden porcikánk ágál ellene. Még hogyha az is Isten akarata számunkra, előbb fogja nekünk az érzéseinket megváltoztatni, mielőtt még ezt közölné velünk. Tehát ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy nekem Isten azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy te menjél ide-oda Afrikába missziózni, és azt mondod, hogy jaj ne, csak ezt ne, Isten, csak ezt ne. Tehát ez nem így működik. Ez nem így működik. De ha valaki egy igazi keresztény ember, azt gondolom, hogy eljut oda, ahogyan növekszik, hogy Isten számára elérhető lesz, és Isten akaratát megteszi, megcselekszi. Ezt én úgy fogalmazom meg, vagy meg mások is így fogalmazák, hogy teljesen adattam magam Istennek. Teljesen az ő kezében vagyok. Ez egy ijesztő hely is lehet akár. Tehát még munkahelyen is mondjuk. Ugye ez munkajogi kérdés, hogyha a főnök azt mondja, hogy csináld ezt, akkor mi van olyankor? Meg kell csinálni. ha nem csinálja meg az ember, akkor azt úgy hívják, hogy a munkaütésításnak a megtagadása, vagy megszegése, és az alapján ki lehet rúgni valakit. Lehet azt mondani, hogy ez kérem szépen nincs benne a munkakörömben, ezért nem vagyok köteles megcsinálni. Igen, lehet ezt csinálni, nem biztos, hogy karrierépítő húzás, de nyilván, hogyha azt kérik tőlem, hogy nem tudom, szereljem meg az autót, vagy mosom fel az egész irodát, akkor azt mondom, hogy biztos. Ha pedig azt mondja a főnök, hogy légy szíves, lobd már el azt az autót az utcán, akkor meg ugye azt köteles vagyok azt mondani, hogy nem, mert ez törvénytelen. Egy kis munkajogi kitérő. De igazából bármit kérhet tőlem a főnököm. Kérheti azt, hogy utazzak valahova, hogyha benne van a munkakörű leírásomban, nekem dolgom megcsinálni. És az emberek nem szeretik a bizonytalanságot. Valahol tartanak tőle. Ha pedig én tényleg odaadom magam Istennek, hogy ő bármit kérhet tőlem. Ez egy ijesztő gondolat lehet, mert nem tudjuk, hogy mit fog kérni. De ahogyan megismerjük Istent, és megismerjük, hogy milyen az ő jelleme, karaktere, tudod, hogy nem fog olyat kérni tőled, amiben nem fogod te nagyobb örömödet lenni, mint azt el tudnád képzelni. Na, én ennyit szerettem volna mondani. És most ránézek azokra a kérdésekre. Szerintem menjen még, hát ha van olyan kérdés, ami... Nyilván be kell lépnem, akkor belépek. Köszönöm. Most nem úgy csináltam meg, hanem csak, hogy itt belépek a izé. Ti is látjátok? Ja, mindenki. Oké, tök jó. Oké, tehát kettőt látok itt. Oké. Az egyik az, hogy és ha a törvény tiltaná, hogy higgyünk Istenben, akkor mi lenne? És ha a törvény tiltaná, hogy higgyünk Istenben, akkor mi lenne? A kérdés, köszönöm szépen a kérdést. Ez ugye az a kérdés, hogy Isten önmagának ellentmond. Tehát Isten mond-e ellent önmagának? Ja, oké, bocsánat. Akkor viszont ha a kérdező, a kérdés föltevő, kedves Anonymous, ha ezt tudnád tisztázni. Jó, de akkor válaszoljuk még mind a kettőt. Vannak olyan országok, ez igaz, ahol törvény tiltja az, hogy szerintem, hát talán mondjuk Észak-Koreában lehet, hogy még törvény is tiltja, hogy az ember higgyen Istenben. De vannak például muzulmán országok, ugye, ahol az ember nem terjesztheti a hitét. Tehát elvileg van vallásszabadság, lehet valaki keresztény, ezeket jellemzően regisztrálják, mondjuk Irán, van egy nyilvántartás róluk, és nem terjesztetik a hitüket, hanem csak eljárhatnak csöndben vasárnap templomba, és csöndben csinálnak, mint akarnak, de aztán menjenek haza, és ennyi. Erre tök jó példa. Péter és János, akik elmentek a templomba az abcsának az elején, és meggyógyítják azt a sánta embert, aztán Péternek jár, mond egy beszédet, és megint valami 3000 vagy hányan lesznek hívőké. Aztán megjelennek a templomszolgák, Pétert és János pedig a nagy tanácserébe viszik. És mit mond nekik? Több minden elhangzik, de azt mondja Péter, hogy ítéljetek meg ti magatok, hogy mi a helyes, hogy embereknek engedelmeskedjünk, vagy pedig az Istennek. Tehát van az a pont, igen, hogyha egy törvény azt mondja, hogy csinálj valamit, ami konkrétan Istennek az akarata ellen van, akkor előbb Istennek kell engedelmeskedni. És utána a törvénynek. Én jelenleg Magyarországon nem igazán tudok olyan törvényről. Talán van egy-kettő, ami ellenem egy annak, mint amit Isten kér tőlünk, de túlnyomó részt nagy vonalakban Hál' Istennek semmilyen nincs Magyarországon. Más országban más a szituáció. Tehát Isten az első. Isten kell legyen az első mindenben. Ebben is. Hú. Kérem szépen, már 6 kérdés van. Ebből 4 most jött be. Menjünk akkor ezi a lájkok számában. Te hogyan tértél meg? Oké, okay, 3 perces. Én úgy tértem meg, hogy köszönöm szépen a kérdés egyébként. Egy református hátterű barátom és osztálytársam, ő engem elhívott még középiskolás koromban egy keresztény tábor, kicsit olyan, mint a tolmási tábor. Igazából eléggé olyan. Ez csak speak outnak hívták, Timóteus Társaság szervezésében, Keszthelyen voltak nyári táborok, és oda mentem el, kicsit csőbe húztak, azt mondták, hogy jó, nem kell aggódnom, hogy ez egy keresztény tábor, semmit nem fognak erőltetni. És az elején meg is kaptam az űrlapot, hogy jelöljem be, hogy én keresztény vagyok-e vagy sem, és mondom, hát de jó, beírom, hogy nem, és akkor na ez azt jelenti, hogy jól rám szálltak. És jól elmondták nekem az evangéliumot. Eleinte nem problémáztam ezen. Nagyon kedves volt az a srác, egy amerikai egyetemista srác volt, aki először nekem elmondta az evangéliumot, és csak így elgondolkoztam. Érdekes. Nagyon érdekes. Aztán a következő nyáron már örömmel mentem vissza a táborba, nem állt semmi közben. Ott újra elmondták az evangéliumot, és szerintem talán a harmadik tábornál lehetett az, vagy lehet, hogy már a második után kijött belőlem az, hogy na jó, tehát valamit csináljunk már ezzel az üzenettel, ezzel az evangéliummal. Mert ha igaz, akkor nekem változnom kell. Ha ez igaz, nem tudom, hogy igaz-e, ha igaz, akkor nekem meg kell változnom. Ha nem igaz, akkor meg lehetne azt, hogy inkább strandlabdázzunk, vagy menjünk ki fagyizni, vagy valami, de ne ezzel töltsük az időt. És én akkor eldöntöttem, vagy mivel láttam, hogy ez egy komoly dolog, ezért én dönteni akartam. És egy csomó kérdésem volt, amire akkor nem kaptam választ. Azóta már kaptam egyébként ezekre a kérdésekre választ, akkor nem. És ahogyan foglalkoztam ezzel a kérdéssel, ahogyan utána azon kaptam magam, hogy Istennel beszélgetek róla. Tehát, hogy volt, emlékszem, hogy Istenem, ez most vagy nem tudom, Isten, vagy Isten, hogy szólította. De tudom, hogy ő felé is fordultam belülről, hogy ez most mi? És egyszerűen csak azt éreztem, hogy a szívemben van egy vágy, hogy én ezt akarom. Én ezt akarom, hogy nem tudom, vannak kérdéseim, de én ezt akarom. És akkor volt... Emlékszem, hogy otthon voltam a szobámban, és ezen gondolkoztam, hogy most akkor itt most hogyan, meg merre, meg mi legyen. Mert azt hiszem, adtam magamnak egy határidőt, hogy nyár végéig én most eldöntöm, hogy ez vagy az. És ott voltam, eljött a határidő, és nem tudom. Nem tudom. És akkor mondtam Istennek azt, hogy Istenem, én ezt akarom. Én ezt akarom. Én hiszek benned, és szerintem adtak a kezemben nekem is egy kis füzetecskét, ezt a zöld füzetet, amit néhányan emlékeztek rá, a Timóteus Társaságnak volt ez, amiben ott volt ugye a kereszt, ki az Úr az életemben, hogyan tudok üdvözülni a szakadék Isten és én közöttem, hogy a kereszten keresztül tudok rajta átmenni. És elmondtam az imádságot, és azt mondtam, Isten, ezt akarom, én téged akarlak. Ennyi. És akkor ott elindultam egy úton, ami egy egész kalandos út. Oké. Államira gondoltam. Oké, akkor jóra válaszoltunk. Tök jó. A mindenit. A megtérés nem egy döntés, amire előbb szükség van, hogy aztán újjászülessünk? Keresztelő János nem ezért hirdette a megtérést még Jézus megjelenése előtt? Keresztelő János esetében oké, ez egy nagyobb témakör, A kettő nem válik el egymástól. Jó? Én erre ezt mondanám. A megtérés és újjászületés, tehát nem az van, hogy újjászülettem, és akkor majd évek múlva megtérek. Azért használjuk szinonimoként ezt a kettőt, bár technikai nem ugyanazt írja le, mert végső soron valaki tanítványá lesz. Tanítványá lesz. Erről nem is beszéltem, vagy alig beszéltem, hogy valaki tanítvány lesz, és így követi Jézust. Ha valaki megszentelődik tanítványként él, és tanul folyamatosan. Keresztelő János esetében ő ugye térjetek meg, és valljátok meg bűneiteket. Keresztelő János ugye kiáltó hang volt a pusztában, azt mondja az ige. Ő készítette az emberek szívét a megváltóra. Tehát az embereket bűnbánatra hívta. Azok az emberek arra hívta őket, hogy amikor megjelenik Jézus, készek legyenek arra, hogy őt befogadja, hogy befogadják Jézust. A keresztelő Jánosnak amikor bemerítette az embereket, kvázi bűnbánatra és a bűnnel való azonosulásra merítette be őket, mert Jézus csak bűnösöket tud megmenteni. Ha valaki nem gondolta magáról, hogy bűnös, őt nem tudta megmenteni Jézus. Ezért volt fontos keresztelő János, mert hogyha egy olyan állapotban fogadták volna az emberek Jézust, hogy ők igazából, mert azt hiszik, hogy megtartják a törvényt, mint ahogy a farizeusok tették is, Jézus nem tudott mit kezdeni, és hát tudott mit kezdeni velük, de igazából nagyon keményen beolvasott nekik. A farizeusok, mint rétege a társadalomnak, alapvetően elutasították Jézust. De az emberek, a többiek, katonák, akik ott voltak, vámszedők, mindenki, akik fölismerték, hogy ők bűnösök, ők fogadták be igazán Jézust. Keresztelő Jánosnak a szolgálata, egyébként lapozunk vissza itt vagyok, mond Máté Angéjával, pont az Ószövetségnek a legutolsó verseit nézzétek meg. Malakiás. Malakiás 4, 5-ös verstől olvasom. Íme elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ugye ez keresztelő János jelenti, ő az, aki Illés lelkével eljött. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. Azért jött keresztelő János Illés vissza, hogy amikor megjelenik Jézus, ne sújtsa átokkal Isten a földet. Ha nem jött volna el keresztelő János, és nem készítette volna az emberek szívét, hogy befogadják őt, ha eljön Jézus, és mindenki elutasítja, annak valószínűleg ítélet lett volna a következménye. Ez ezt jelenti szerintem. De keresztelő János eljött, és Isten használta, és az emberek szívét előkészítette arra, hogy befogadják Jézust. Tehát amit keresztelő János hirdetett, az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. Na, megyek tovább, mert itt egyre több kérdés van. Na, ez oké. Lehet, hogy ezt megcsináljuk, akkor legközelebb is, csak kicsit több idő kell majd rá. Dániel. Oké. Sidrák, Misak, Abednego. Igen, jó. Zsidók 6:1-6. Ezek az igék az újjászületés lépései, megnézzük. Zsidók. Ha megtalálom. Itt a zsidók. 6. Zsidó 6. Nálam 5 fejezete van a zsidók. Ja, Jakabot nézem. Oké. Persze. Zsidók 11. 6:1-6. Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. A mosakodásokról, a kézrátevésről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ha Isten megengedi, ezt meg is tesszük, mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyi ajándékot és részesei véltek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten jó beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, ismét megújulnak a megtérésre, mert újra megfeszítik önmaguknak. és nyilvánosan megcsúfolják az Isten fiát. Itt én azt mondanám, hogy nem az újjászületés lépéseiről van szó. Itt arról van szó, hogy hagyjuk el a kezdetleges beszédet. Azt mondja, hogy amiket itt felsorol a levélnek az írója, azok alapvetések, a keresztény hit alapvetései. Kézrátétel, alapvető dolog, halottak egyszer feltámadnak, alapvető dolog, örök ítélet, alapvető dolog, keresztségek, holt cselekedetekből való megtérés, áll lehet, hogy ezt értitek alatta. A holt cselekedetekből való megtérés, az pont erről szól, hogy Isten nem azért fog engem elfogadni, mert én mennyi mindent csinálok, hanem ezt teljesen elengedem. Teljesen elengedem azt, hogy én Istennek adok valamit, vagy teszek érte valamit, és ezért majd nála kapok piros pontokat. Meg se próbálom. Meg se próbálom. Ezeket a Biblia holt cselekedetnek nevezi, amiről beszél az ige több helyen is, hiszem a Tesszalonikai levél az egyik, a másik most nem jut eszembe, azok a szeretetnek a cselekedetei. Amiket Istenért teszek, és lehet, hogy nincs különbség a kettő között, hogy valaki azért teszi, hogy piros pontot kapjon Istentől, de én egyedül a megváltómra támaszkodok és hagyatkozok, hogy ő miatta fogad el Isten, és mivel én hálás vagyok neki ezért, ezért szeretetből tenni fogok érte dolgokat. Ezek a szeretetnek a cselekedetei, és nem a törvénynek a cselekedetei. Na, itt van még egy. Köszönöm szépen, hogy valaki még a nevét is vállalta. Ninivében az emberek megtértek, vagy újjászülettek, vagy mindkettő. Ugye az Ószövetség a Ninive. És az Ószövetségben, amikor valaki Istenhez fordult, és a hitét, vagy Istenhez megtértett, én nem látok különbséget. Van némi különbség, de alapvetően üttörténeti szempontból nem látok különbséget a között, hogy akár mondjuk Dávid király, vagy a Ninivében megtértek. Mert Dávid király sem hit Jézusban. A Biblia azt mondja, hogy azok az emberek, akik ószövetségi szentek, nevezzük így, és hiszem, hogy Ninivében voltak ilyenek. Ott is voltak. Azok, mikor meghaltak, ugyanúgy a holtak hazájába kerültek, de a holtak hazájának volt két része. Az egyik a szenteké, a másik pedig az istenteleneké. És amikor Jézus lement a pokolba, akkor utána magával vitte a szenteket a mennybe. Így van az, hogy most a pokolban csak az istentelenek vannak. És azok, akik a szentekként, ószövetségi szentekként haltak meg, ők hát kvázi megvolt elő, tehát olyan üdvösségük nem volt még, mint az új szövetségi embereknek. Közösségben voltak Istennel, azt mondja Jézus a példázatban, hogy Ábrahámnak a kebelén voltak, azt hiszem ez az igei név, Ábrahámnak a kebelén voltak, ami holtak hazájában volt. De ők is várták a megváltót. És amikor eljött a megváltó, akkor tudtak igazán közösségbe kerülni Istennel. Én legalábbis ezt így gondolom, hogy az ige ezt tanítja. Húha. Ontjátok a kérdéseket. Ha valakinek nem jutott alkalma megtérni, a mennybe megy. Nem jutott alkalma megtérni. Itt többféle emberről beszélhetünk. Beszélhetünk például most ünnepünk két kisbabát, vagy kisgyerek, nem tudom, hogy babának hívhatom. Mi van velük, ha nem volt lehetőségük megtérni? Én azt gondolom, hogy az ilyen kisgyerekek a mennybe kerülnek, igen. Én azt gondolom, hogy Isten, mivel még nem értik, hogy miről van szó, nem kéri számon rajtuk ezt az eredendő bűnt. Én azt gondolom erről, hogy van egy, ezt azt hiszem úgy hívják, hogy a felelősségnek az életkora, vagy az elszámoltatott, angolul jut eszembe a kifejezés, de van egy életkor mindenkinek az életében, amikor a döntései már tudatosak. tudatosak, és Isten onnantól kezdve számon kéri rajtok, hogy ez hol van, ez nem ugyanaz az emberek esetében. Lehet, hogy valaki soha nem éri ezt el, hogyha mondjuk valaki szellemileg nem teljesen épp. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki igazából gyerekként él, felnőttként is. Az, ha pedig az, hogy nincs, vagy nem jutott alkalma, mondjuk nem hallotta az evangéliumot, mi van azokkal, az igéről azt mondja, hogy Isten mindenkit a lelki ismerete szerint fog számon kérni. Erről Pál apostol ír, erről majd egyébként, hogyha belemeltünk ebbe máskor, de az, hogy van egy Isten, nem én vagyok az, és én el kell számoljak ő előtte, én azt gondolom, hogy ez a tudás mindenkiben ott van, még aki tagadja abban is. Aki nem hisz Istenben, az hazudik. Én ezt gondolom. Elhiteti magával. De mindenki, aki kisétál, ez megtörtént, nagyon megy az idő, de ezek jó témák, meg ha megkérdeztétek, akkor erre válaszolok. Emlékszem, Londonban voltam egyszer, még visszautaztam, ahol ott dolgoztam, az irodába, és lementünk munka után sörözni. Tudjátok, angolok, hogy szokták le, munka után ott, és akkor ott álltunk kint az utcán, mert nyilván benn már tele volt. És ott volt egy kollégám, aki egyébként tudom jól, hogy hát ő eléggé ilyen anti. Ő nagyon nem keresztény volt, és eléggé ilyen volt. És mondtam, nem is tudom, hogy hívták, talán Jamesnek, mondom, figyelj, itt állunk egy falat, nézem meg ezt a falevelet. Te mit látsz ezzel? Most komolyan. Tehát én ránézek, és mondom, ez elképesztő. Tehát ilyet ember nem tud csinálni. Ezt látszik, hogy valaki kitalálta, és ő elképesztően okos. És ő elmondta, hogy mit lát benne. És én meg csak így le voltam döbbenve, hogy látom, hogy ez hogyan fejlődött ki az evolúció által, és látom, hogy hogyan hat rá a halál, meg a szenvedés, meg izés. Tudom, hogy az beszélt belőle, tehát ezt nem látja alapból így az ember. Ezt nem látja alapból így az ember. Ezt akkor látja így, hogyha beleverték a fejébe iskolába, és mondjuk, hozzáteszem, azt gondolom, ha mondjuk volt a családban valaki, aki azt mondta, hogy ő keresztény, vagy egyházhoz kötődik, és jót nagyon csalódott benne, mert mondjuk nem tudom, hogy viselkedett. Akkor fog így gondolkozni az ember. Szerintem lehessen máskor is kérdezni. Lehetne egy csak kérdez felek egy órán keresztül. Én azt hiszem, hogy ezt érdemes megfontolni. Hogyha ennek ti látjátok értékét, már pedig én úgy látom, hogy látjátok értékét, akkor igen. Jó. Jó. Good questions. Legyen még ilyen. Jó. Oké. Okay. Hú, elment az idő. Lezárom egy imádsággal. Köszönöm szépen.